És itt van velünk Katona Csaba történész. Szia, jó reggelt neked is!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
Hát kezdedik ez a, nem is tudom mivel, aki a magyar, meg egyáltalán hogy kapta, vagy egyáltalán menjünk vissza egész odáig, hogy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy Nobel-díj.
Hát minden másról szeretnék szívből gratulálni Karikó Katalinnak, mert azt gondolom, hogy ez minden mástól függetlenül jár, és ha az emberben van olyan, hogy nemzeti büszkeség, akkor ugye szereti saját magára is kiterjeszteni, amikor egy honfitársa ezt megkapja. És valóban okkal lehetünk rá büszkék, mégiscsak a világ egyik legrangosabb díjáról beszélünk, és akkor minden más előtt, mielőtt elkezdnénk boncolgatni, hogy ki a magyar a Nobel-díjasok közül, ami persze az élet minden más területén megérne egy kérdést. Igen. Hát nézzük meg, hogy mi ez a díj. Mert ugye a Nobel-díjat szinte mindenki ismeri, tehát ez a Nobel-díj, Oscar-díj, Kossuth-díj, ez a három így a magyar köztudatban elég jól megragadható, nem ugyanaz a rangja a háromnak. Tehát ugye Alfred Nobel nevéhez kötődik, aki egy svéd üzletember és feltaláló volt. Ugye rendszeresen felszokták azt sorolni, hogy milyen érdekes dolog az, hogy a Nobel békedíjat egy olyan ember alapította, aki a dinamitot föltalálta.
Hát igen, van benne egy kis furcsaság.
Van, de nem azzal a célral találta föl, persze, hogy emberi életeket pusztítsanak vele, tehát azért ne felejtsük el, egy fegyver sem ül magától, hanem a szándék az ugyanis nincs egy élettelen tárgyba. De a lényegre visszatérve, hogy ki volt
alapvetően ő. Alapvetően egy bányatechnológiai eszközként gondolt rá, nem?
Abszolút mértékig, és nem is véletlenül, mert hogy a eredendően, ha jól tudom, angol eredetű, de természetesen aztán Svédországban ismerté vált Nobel eredeti latinos nevén Nobilius Familia alapvetően olajkitermelésbe és bányászatban volt érdekelt. Tehát már az édesapja is igyekezett Oroszország területén megvetni a lábát, de hát a testvéreivel, közül Ludvigot említeném meg mindenképp, hát egyebek mellett Bakuban termeltek különféle olajat, tehát 1876-ban vagy 79-ben, hogy ilyen tájban alakult meg a Brown Nobel nevezetű cég. Hát azért elég könnyű kitalálni, hogy ez mire utal Nobel testvérek, ugye, aha, és ebből lett meglehetős vagyonuk, mert azért ne felejtsük el, hogy az eszméletlen pénz, aminek a kamatait a mai napig ugye osztogatják a Nobel-díjjal, azt valahogy meg kellett alapozni. Márpedig azt nem tudományos fejtegetésekkel alapozta meg a Nobel vállalkozás, hanem ilyen módon egy apró anekdota, ami vagy igaz, vagy nem ebben a formában. Lényeg az, hogy amikor Ludwig Nobel meghalt, tehát Alfred Nobel testvér, akkor állítólag a párizsi Le Figaro az véletlenül azt hitte, hogy ő halt meg, és az ő nekrológiát hozta le. És valami ilyesmit talált írni róla, hogy meghalt a halál napszámosa, vagy a halál haszonszerzője, vagy valami hasonló. Igen, és ez némiképp megviselt állítólag Alfred Nobelt, és egyebek mellett ez motiválta arra, hogy egy olyan alapítványt tegyen, ahol egyebek mellett a béke, mint olyan is az előtérbe kerüljön. És hibátlan ütemérzékkel tette ezt, azt kell mondjam, 1895-ben kelt a végrendelet, és 1896-ban halt meg. Tehát a végrendeletet követően nem sokkal ő elhunyt, és ugye az viszonylag ismert, hogy van fizikai, kémiai, stb. Nobel-díj, most nem szorolom föl mindet. Nyilván a béke Nobel-díj ezek közül, ami egy egészen más jellegű az irodalmi Nobel-díj, és ha jól emlékszem, 1968-tól van közgazdasági Nobel-díj. Tehát az nem eredendően akkor született meg.
Matematikával is van
matematikai is van, fiziológiai, így van, aha, tehát aztán nagyjából össze is szedtük ezzel. Ugye még nagyon érdekes dolog, hogy például mindenki csak életébe kaphatja meg, ezért van az, hogy posztumusz Nobel-díj nincs. Tehát nagyon sok kiváló, kiemelkedő tudós vagy irodalmár idézőjelbe azért csúszott le a Nobel-díjról, mert nem kapta meg életébe, aztán meg meghalt, és posztumusz senkit nem lehet jelölni. Ugye a Nobel békedíjról annyit, hogy az az egyetlen, amit nem természetes személy is megkaphat. És sajátos módon valamiért Alfred Nobel úgy végrendelkezett, hogy miközben a Svéd Királyi Akadémiához tartozik a díj, a béke Nobel-díjról a norvég parlament által kijelölt bizottság dönt.
Aha.
De hogy miért pont így van, azt én nem tudom megmondani, és nem is akarom megmondani. Amit viszont tudunk, hogy mindig el szoktuk mondani, hogy mennyire büszkék vagyunk arra, hogy hány magyar Nobel-díjas van.
Na igen.
Na hány?
Na hány, hát a fene se tudja pontosan, mert ugye minden másfelőtt fontos volna mérlegre tenni, mit nevezünk magyarnak, ki a magyar származású. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert vannak bizonyos dolgok, amik természettől fogva vannak, ilyen például, mit tudom én, a vas, ami egy elem, vagy ilyen mondjuk a bróm, és még hosszan sorolhatnám. De hát az, hogy egy nemzetnek van egy tudata, az nem ragadható meg a genetika szintjén, az kizárólag gondolkodásban ragadható meg. Egyszer úgy fogalmazott egy kollégám, hogy igazából a nemzettudat az olyan, mint egy betegség. Tehát, hogy az így bennünk van, de a természettől fogva nem létezik, kialakul. És hogyan tudod ezt a közösségi tudatot, például a nemzettudatot életbe tartani, tovább örökíted a gyerekeidre, vagy asszimilálsz, ez a kettő lehet. De ha egyszer ne adja Isten, előfordulna egy néppel, hogy minden tagja meghal, és sajnos erre volt példa a történelemben, gondoljunk a természeti népekre, jó néhány indián törzsre, Mihály is most bólogatna, akkor azt lehet mondani, hogy ez eltűnt, és többet nem lesz. Következésképpen, ha meg akarjuk határozni, ki a magyar, én azt gondolom, hogy az elsődlegesen itt fejben dől el. De persze lehet az is magyar, aki magyar állampolgár, ez egy másik felfogás annak, hogy mit nevezek magyar nemzetnek, de lehet úgy is gondolkodni, hogy magyar származású, hát ilyen értelemben akkor vegyük az első Nobel-díjast, és én puskázni fogok, mert én sem tudom fejből az összeset. Szóval kezdjük Lénárd Fülöppel, ő az első, mondjuk őt ismerjük, mert ő az első 1905-ben kapott Nobel-díjat nagyon-nagyon hamar. És akkor most mondom a nevét, hogy Lénárd Fülöp, mi is szoktuk emlegetni, Philipp Eduard Anton von Lénárd.
Oh.
Ez annyira nem hangzik magyarul, na most... Kétségtelen pozsonyi születésű Pressburger Bürger, több nyelvű, tudott magyarul, magyar iskolába járt. Semmi problémája nem volt a nyelve, mindazonáltal, ha tőle megkérdezték, hogy ő micsoda, akkor ő osztráknak hallotta magát. Tehát, és ez nem meglepő a osztrák-magyar monarchia multikulturális közegét ismerve, hogy ez így van, és ettől még mi tekinthetjük őt magyarnak, hiszen magyarországi születés és stb. De most az a nagy kérdés, hogy kellene nekünk ezen rúgózni, hogy ő mi volt. Tehát kiemelkedő tudós volt, akinek kétségkívül vannak magyarországi gyökerei. Aztán ott van Bárány Róbert.
Hát hogy egyébként ők... őt igen. Az osztrákok is a saját Nobel-díjasoknak
tartják. Azt gondolom, hogy igen, és nem is feltétlenül ok nélkül.
Tehát, hogy a Tesla körül is megy a származási.
Tehát a Teslát is legalább négy ország tartja.
Magáján.
Hát ugye itt mindig mérlegelni kell azt, hogy ki az, aki én mit gondolok magamról, meg rólam mit gondolnak. Ez két különböző dolog. Tehát most mondok egy teljesen más történelmi példát. Ott volt a második világháború a fasiszta szlovák állam. József Tiszó az államfő, az még a 10-es években Tiszó József néven arról írt a nyitrai újságba magyar nyelven leveleket, hogy a magyar honfi vérzik a fronton. Aztán jött egy identitásváltás. Uh-huh. A miniszterelnöke Vojtěch Tuka, Tuka Béla néven Pécsen érettségizett. Tehát ilyen váltások bejöhetnek most magyar, nem magyar. Lehet valakinek többes identitása, ezt se felejtsük el. És most kicsit elkalandozok egy fél gondolat erejéig, de az Alföldi Róbert féle István a király rendezésből, ha jól emlékszem, a magának a darabnak a végén van egy olyan jelenet, amikor a hatalmas fényből készült korona összezárul. És ugye akiket magába foglal, az lesz a magyar nemzet, és nagyon szívül, ha az ember figyel, akkor látja, hogy van olyan, aki be akar menni a koronába, hogy a magyar nemzet részén, de kínreked, és van olyan is, aki pedig ki akar menni.
Másznak ki.
De igen, de ő meg bereked. Tehát hogy ez nagyon-nagyon véleményes, hogy kit minek nevezünk, és ez itt is igaz. Sudár Balázs kollégám mondta egyszer, hogy ő talál egy tarsolylemezt, honfoglalás korával foglalkozik egyébként mellett Balázs, egyébként kiváló turkológus. Most ő mondta azt, hogy azt meg tudja mondani, hogy a tarsolylemezen levő motivumoknak hol lehetőek fel a párhuzamai, de hogy a tarsolylemez tulajdonosan mit gondolt a saját identitásáról, nincs az a turulmadár, ami ebbe segíteni tudna. Tehát ugye itt bonyolódik a dolog, és akkor ragozzuk tovább a dolgot, Bárány Róbert. Orvosi Nobel-díjat kapott, na most Bárány Róbert az elég szép magyar név, ugye?
De ő volt a legkevésbé, gondolom.
Bécsbe született. Uh-huh. Bécsbe született.
Az még nem jelent semmit.
Édesanyja osztrák, a édesapja magyar, na és akkor vele is az a helyzet, hogy alapvetően ő is osztráknak vallotta magát. Tehát bármennyire azt gondoljuk, hogy ő magyar, ő nem feltétlenül így tekintett magára. És
ő az, aki nem is beszél szinte magyarul, ugye? Vagy
hát keveset, igen. Keveset, és még hosszan lehetne sorolni, hogy hány ilyen dolog volt. Tehát ugye volt olyan, hogy Zsigmondy Richárd megint csak az a típus volt, aki alapvetően, hát megint csak úgy tekintett magára, hogy ő igazából osztrák, és neki volt a kiváló hegymászó testvére, aki ugye Zsigmondy Vilmos és Zsigmondy Emil volt a hegymászó, aki nagyon fiatalon végezte az életét, ilyen merészebb akciója következtében, de ő se így tekintett magára, és most hosszan sorolhatnám, hogy ki mindenkit lehetne felsorolni, de lássuk a pozitív kivétel, Szent Györgyi Albert. Hát Szent Györgyi Albert, ez azt gondolom, hogy nem nagyon vannak kérdőjelek. Ő is dolgozott külföldön, de önmagában senki nem veszíti el az identitását. De amikor látjuk a magyar származású, magyar kötődésű, vagy magyar gyökerekkel rendelkező, ez ugye három különböző dolog, Nobel-díjasok hosszú sorát, akkor azért azt láthatjuk, hogy legkevésbé adatot meg az ezeknek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó embereknek, hogy itthon tudják kibontakoztatni a tevékenységüket. És hogy haladunk előre az időben, és arra kell gondolnunk, hogy jön a második világháború vérzivataros időszaka, hát azok, akik akkoriban Nobel-díjat kaptak, szinte mind zsidó származásúak, tehát nagy valószínűséggel, hogy ők Magyarországon maradnak, akkor nem, hogy Nobel-díjat nem kapnak, hanem valószínűleg borzalmas körülmények között veszítik el az életüket. És ezen nagyon-nagyon érdemes elgondolkodni, hogy amikor egyfelől egy nemzeti büszkeséggel döngetjük a mellünket, hogy hány magyar Nobel-díjasunk van, belegondolunk-e abba, hogy az akkori magyar állam minimum asszisztálásával mi történt volna ezekkel az emberekkel, hiszen gondoljunk csak ugye Neumann Jánosra, mondjuk, hogy nem kapott Nobel-díjat, ha jól emlékszem, de például Wigner igen. Wigner Jenő, ugye, és még hosszan lehetne sorolni, hogy hány ilyen kiváló tudós tudunk felmutatni, és akkor rögtön mondanék egy olyan nevet, aki viszont abszolút nem a természettudományok területén jeleskedett, ugye Wigner Jenőt itt az előbb említettük, és mindjárt mondom, hogy kire gondoltam, ez Elie Wiesel. Ugye Elie Wiesel, vagy gondolom Gábor Dénesre például, aki ugye szintén zsidó származású volt, és még tényleg hosszan lehetne ezt sorolni. Elie Wieselt én azért említeném meg, mert Elie Wiesel Máramarosszigeti születésű volt. És ő például nagyon-nagyon megkérdőjelezte még a saját identitását is, hogy ő leírhatja magát magyarként, de mindig úgy fogalmazott, hogy ő nem a magyarokra dühös, hanem minden olyan népre, nemzetre, amelyik fogta magát és beleállt abba, hogy a zsidó honfitársait elpusztítsa. És hosszú életet élt, kiemelkedő személyiség volt. Lehet rajta gondolkodni, hogy magyarnak tekintjük, és akkor van egy olyan ember, aki pedig szerintem egyik legnagyobb kérdője ilyen tekintetben, ha nagyon akarom magyar, tehát bele tudom tuszakolni, ez Milton Friedman. Milton Friedman, akiről Budapesten egyetemet is neveztek el, de hát szülei magyarok voltak, ő viszont egy percet se élt Magyarországon. Most akkor magyar vagy nem magyar? Tehát akkor most hogyan nevezzük? Tehát ugye a szülei egymás között magyarul beszéltek otthon, azt ő mindig elmondta, ha jól emlékszem, talán Beregszászról származott, de már a gyereket nem tanították meg magyarra. És akkor így, hogy
haladunk. De valamennyire nyilván megtanult, hogyha a szülei magyarul beszélt.
Valamilyen szinten igen, de valószínűleg onnantól kezdve, hogy az elsődleges nyelve azzal, hogy iskolába járt, ott már nem magyarul volt, kezdte elveszíteni ezt a dolgot. Szülei nyilván idővel előbb-utóbb eltávoztak, meg egyre kevesebbet volt otthon, és lassan, de biztosan ez a tudása eltűnt, de nem tanították meg rá tudatosan, tehát nem volt meg ez a dolog.
Hát hogy... őt már nehéz akkor be lesz.
Igen, és ezzel együtt ide soroljuk, aztán mondok még egy másik kivételt. Mindjárt szedem össze, ki van még itt nálam, akivel mindenképp érdemes foglalkozni. Gájdusek, ugye Cserton Daniel Gájdusek. Hát aki Kelleton Daniel Gájdusek, tehát az ő neve sem hangzik hönlős magyarul. Tehát, de ez semmit nem jelent, mert név az lehet felvetni. Azt nem semmit nem jelent, de ő alapvetően szlovák származású volt, édesanyja révén vannak magyar gyökerei. És hát ő az, aki, senki nem vitatja el a kiemelkedő tudását, de hát az élete vége felé belekeveredett olyan dolgokba, hogy hát maradjunk annyiban, hogy na, megpróbálom kultúráltan körülírni. Nem lehet kultúráltan
körülírni. Nem lehet kultúráltan
körülírni. Maradjunk annyiban, hogy összeütközésbe került a hatóságokkal. Uh-huh. Most akkor
ennyire durva, hogy nem is lehet azt mondani, hogy csinálni.
Nem szívesen reklámoznám, itt maradjunk annyiban, meg nehéz összehozni a dolgokat. És akkor innen viszont, hogyha tovább megyünk, azért láthatjuk, hogy a legújabb kor felé, Elie Wieselt itt már korábban említettem, ugye ő ugye Nobel békedíjas, ezt ne felejtsük el. Tehát ő nem, ahogy említettem, nem a tudományok területén alkotott maradandót, nagyon-nagyon hosszú élet adott ott neki, és itt megint érdemes abba belegondolni, hogy micsoda dolog a sors, ugye Elie Wiesel 1928-ban született, 2016-ban halt meg, hogy hát ha a második világháború múltól éri a végzet, akkor vajon hány évad adott volna neki. Ezt ugye ma már nem tudjuk megmondani, de hál' Istennek hosszú élete volt. És aztán, ahogy megyünk előre, itt van Oláh György, aki 1994-ben kapott kémiai Nobel-díjat. Ő kétségkívül budapesti születésű, én az ő magyarságát nem kérdőrezném meg. Az, hogy külföldön tudta érvényesíteni a tevékenységét.
Ez a legnagyobb kategória, nem? Hogy innen indultak, de igazából tudományos értelemben nem nagyon tudtak kibontakozni, csak külföldön.
Valószínűleg jobb lehetőségeik voltak. Tehát nyilván itt van a kényszeres menekülés, amikor egy rettenetes történeti helyzetben muszáj elmenni, és van az a pont, akkor egy tudós karrierje egész egyszerűen jobban ki tud bontakozni jobb körülmények között. Tehát nagyjából úgy képzeljük el a dolgot, hogy van egy roppant tehetséges focista, és akkor megkínálja az egyik top csapat azzal a lehetőséggel, hogy mostantól nálunk focizz 5 évig, jobb fizetése, jobb körülmények között, teljesen érthető, ha meghozza ezt a döntést. És ugye érzelmi alapon lehet azt mondani, hogy jó, hát persze klubhűség, de alapvetően ez nem erről szól a focinál se.
Igen, csak a focista 40 évesen kiöregszik és hazajön.
Azon a dolgok, hogy sok esetben nem is a Nobel-díjas magyarsága kérdőjeleződik meg, hanem a Nobel-díj magyarsága. Tehát, hogyha el kell mennie és külföldön kell, bontakozhat ki, és ott kap lehetőséget, hogy elérje ezt az eredményt, akkor a magyar állam hol volt ilyenkor?
Na, ezek a nagy kérdések. Mm. Ezek a nagy kérdések. Nyilván persze sok mindent lehet mérlegelni, egy állami akaratot, egy állami szándékot mennyire kap főszerepet a tudomány, vagy tágabban a kultúra, most a kultúra szót nem csak a ilyen humán értelemben gondolom. De hát a lehetőségek is, nyilván egy jobb költségvetéssel gazdálkodó állam, egy nagyobb állam, az könnyebben tud áldozni ezekre a célokra, tehát igazából ez részben múlhat a magyar állam szándékán, részben pedig múlhat azokon a körülményeken is, amiket nem mi választottunk. Tehát ugye amikor például arról beszélünk, hogy egy olimpia rendezése, az ugyanannyi pénzt nem ész föl, ha Magyarország rendezi meg, mint az Egyesült Államok, csak az egyik költségvetése az jobban el tudja ezt bírni, mint a másiké. Mert ez ilyen.
És még azt se hinném, hogy ugyanannyi pénzt nem ész fel, hogyha mások a korrupciós begyújthatók a két országban.
Na, akkor megint egy olyan oldalágat.
Na most ebben a kategóriában viszont nem osztanak Nobel-díjat, de abban egészen biztos vagyok, hogy Magyarország ott is komoly sikereket tudna felmutatni, és talán kevésbé lehetne elvitatni a magyarságát a jelenlevőknek, de hát ezt talán hanyagoljuk is. Viszont mindenképp említsünk meg a két legutóbbi Nobel-díjasunkat, azt gondolom, ez roppant fontos, ugye Kertész Imre. Mm-hmm. Kertész Imre, és ez is egy nagyon érdekes történet, hogy akkor megkapta a Nobel-díjat, és ezen is érdemes elgondolkodni. egyfelől éreztem azt a örömöt, hogy igen, a magyar irodalom egy képviselője ezt megkapja, másfelől pedig rengeteg ilyen kételkedő pikírt, hadd nem mondjam, gonosz hangot hallottam, hogy na hát ki az a Kertész Imre, miért nem kapta meg a Kosztolányi Dezső, vagy miért nem kapta meg, mit tudom, Móri Zsigmond.
Egészen döbbenetesen, ez elég, egészen fősodorig ez ment ez a vélekedés.
Konkrétan. És egészen odáig, hogy valaki nem olvasta Kertész Imrét, vagy nem ismerte a nevét, következőképpen Kertész Imre nem is tényező, tehát ez a én központú hülye szemlélet, ez egészen döbbenet, hogy hogyan tudott itt tortülni. A másik tényleg ez az irigykedés, és hát persze természetesen voltak ilyen szélső jobb alapon, mondta, hogy na, egymások osztogatják a Nobel-díjat a zsidók, tehát sajnos ezt nagyon sokszor hallom, ezt a végtelen hülye, ostoba és vállalhatatlan kritikát. És hát ugye most itt van Karikó Katalin, akire azt gondolom, hogy szintén okkal lehetünk büszkék, de nem olyan meglepetés, hogy ő megkapta, hiszen ugye évek óta emlegették a nevét, mint Nobel-díj várományost, és ezzel kapcsolatban is, és akkor itt visszautalnék egy picit Kertész Imrére, itt is találkozom ezekkel a irigykedő, magyarul fogalmazok, végtelen ostoba hangokkal, miszerint jellemző, hogy mit történik a világméretű összeesküvés, aminek a lényege, hogy a vakcinákkal megfertőzték az embereket, és ezáltal kirostálták a betegeket, na ez megkapta a jutalmát. Tehát valami egészen döbbenetes.
Ezzel még nem találkoztam, nem? De ez volt az első gondolatom, hogy kíváncsi leszek arra, hogy azok, akik kétségbe vonták az egész járvány létezését, az oltás hatékonyságát, meg egyáltalán felállították ezeket az elméleteket, ők hogy fogják kommentálni ezt a díjat, de hát ezek szerint akkor így. Annak megfelelően, ahogy gondolkodtak.
Szerencsére azért így szerint az első reakciók alapján nagyon-nagyon kisebbségben törpe kisebb. Sokkal kisebb most a hangjuk, mint amilyen volt, amikor a járvány éppen
hála állott. Istennek, tehát ugye most már túl vagyunk, azt gondolom, talán remélem a nehezém, és nyilván, ha valakinek a meggyőződése, hogy a járvány egy ilyen kult összeesküvés eredménye, és hogy a vakcina terjeszti, igazából eljutunk ugyanahoz a butasághoz, amikor 1830-as években a kolera járvány idején az orvosok ugye a fertőződés elleni oltóanyagot a kutakba tették, minek következtében természetesen azt terjedt el, hogy az orvosok mérgezik meg a kutakat, és volt, hogy meglincselték az orvosokat. Ugyanezzel a sötétséggel találkozunk most is. Én még olyan érvel is találkoztam, hogy Johann Wolfgang Goethe már a Faustban megírta, hogy mérgező anyagokkal fogják az embereket kiirtani. Ez a kétségben vonhatatlan bizonyíték arra, hogy a vakcina is igazából egy ilyen dolog.
Nem ez tudom. Már csak egy lépés Nostradamushoz, és onnantól az is
hát igen.
Így,
nekem... Szerintem kanyarodjunk vissza a tudomány világába.
Abszolút mértékig. Szóval alapvetően, ha summázni akarom a dolgot, azt kell mondjam, hogy a 21. században soha nem látott lehetőség van tudás megszerzésére. Ehhez képest a tudományszkepticizmus az valami hihetetlen mértéket kezd ölteni. Remélem, hogy ez a folyamat megáll. És akkor hadd mondjam azt tényleg, minden magyar, meg minden normálisan gondolkodó ember nevében, büszkék vagyunk Karikó Katalinra. Tessék utána csinálni, lehetőség adott.
Így van. Hát ez nagyon klassz volt szerintem, hogy ezt egy picit így megemlékeztünk azokról a nagyjainkról, akik megkapták ezt a díjat. Karikó Katalinnak köszönhetően ennek most különös aktualitással, úgyhogy Csaba, neked köszönjük szépen, hogy
én pedig köszönöm a kávét.
Beszélgettünk róluk. Egészségedre, most már fogyasztatod nyugodtan egészséggel, mert egy kis szünetre megyünk.
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!